Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A Rádió Café 98-on fogunk beszélgetni ezúttal is manipulációról, és ezúttal is valami olyan területről, amiről első hallásra talán nem gondolná az ember, hogy érdemes a manipulatív megközelítést vizsgálni, de hát nagyon is az lesz, és erről fog szerintem mindannyiunkat meggyőzni Orlai Balázs, akit elhívtam, hogy beszélgessünk erről. A MOMET tárgytervezési tanszékének az egyik alapítója és korábbi vezetője, jelenleg a formatervező tanszéknen dolgozik tanárként. Szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm én is a meghívást.
Indokotlan először tisztába tennünk azt a megközelítést, hogy manipuláció-e az, hogyha úgy terveznek meg használati tárgyakat, vagy akár dísztárgyakat, hogy azok a funkcionalitáson túl valamilyen egyéb módon is vonzóvá tegyék magukat. Tehát igazából az első témakör, amire szeretném, hogyha picit lamentálnánk róla, az a funkcionalitásnak és a vonzerőnek a viszonya egymáshoz. Hogyan lehet ezt felmérni, megközelíteni egyáltalán?
Hogyha mondjuk egy autóról beszélünk, ami egy ilyen viszonylag érzékeny tárgy, nagyon sokba kerül, sok baj van vele.
Ajaj, sok alkatrésze van.
Igen, sok örömet is okoz, de sok problémát is, hogy mondjuk a színe az egy manipuláció-e, vagy amikor eladok, ugye van ez az érdekes gondolat, hogy az autókat mindig úgy ábrázolják a óriás plakátokon, hogy így mennek, suhan a táj, lehagyja szép tájakat.
Megyünk, magam előtt látom.
Megyünk vele, miközben a városi autók nagy részének az átlagsebessége 18 km óra, vagy 24 km per óra, tehát hogy gyakorlatilag csurgunk vele a dugóban.
Balázs egyébként motorral jött, ezt a hallgatók kedvére elmondom, tehát abszolút szívéből tudja ezt képviselni.
Látom, ahogy áldogálnak az autók. Tehát, hogyha szétbontjuk ezt, hogy egy tárgy, vagy egy eszköz, vagy egy holmi miért készül, akkor annak azért lehet a célja az nemes, vagy nagyon fontos, például egy orvosi eszköz. Nem nagyon szoktak orvosi eszközöket hirdetni a főműsoridőben, a rádióban, meg a tévében. Tehát, hogy ez, tehát maga a tárgynak a funkciója is valószínűleg ez ebben az esetben fontos, de hogy biztos, hogy egy csomó olyan tárgy van, eszköz, dolog, aminek a létrejötte is, és az eladásának a szándéka is egy manipuláció, mert nincs szükségünk igazándiból rá, arra az érzésre van szükségünk, hogy az a tárgy a birtokunkba kerül valahogy.
Értem, ez egy jogos megközelítés, hogy egyáltalán ugye egy adott tárgyra, vagy egy tárgycsoportra szükség van egyáltalán, vagy csak az ilyen jó érzésünket, a feel good-unkat fokozza, de azért mondjuk visszakanyarodnék, vagy belekapaszkodnék ebbe az autós példádba, ami a színeket illeti. Ott én azt látom, hogy van azért egy szómágia, és akkor marketingről fogunk egy picit beszélni, de majd csak később szerintem, de van egy ilyen szómágia, az én első autóm az pezsgősárga volt, azt hiszem, de hát azért ezek ilyen nagyon csinált szavak és színárnyalatok, és ha engem kérdezel, bizony, ugye Fordnak volt, hogy bármilyen színű autót választhat a fogyasztó egész addig, amíg feketét választ, de onnantól, hogy ezek a színek egyetem bejöttek, onnantól ez egy manipulatív dolog az én szememben.
Nem tudom, nincs, erre csak ilyen legendabeli, vagy ilyen olvasmányélményeim vannak, hogy az emberek egy része szín alapján választ autót. Tehát főleg, amikor valaki elindul egy ilyen folyamatban, hogy vesz egy viszonylag drága tárgyat, akkor egy idő után valószínűleg egy ilyen pszichózisba kerül, mert ugye döntenie kell, hogy most ezt a márkát veszi, vagy azt a márkát veszi, vagy kicsit vesz, vagy nagyot, ugye van egy pénzügyi kerete, és a végén valószínűleg ezt meg lehet kérdezni autókereskedőket, hogy a végén szinte már emóciók alapján döntünk. Tehát, hogy tetszik-e nekem az a dolog? Tehát mi különbség van egy A meg egy B autó között azonos felszereltséggel? A színe, a formája, meg az az érzet, amit kelt bennem. Tehát az, hogy milyen a motor, kevesen szoktak, hogy vettem egy autót, és képzeld el a motorja, az nem tudom én, az ezüst színű, és állati klassz tömítések vannak benne, és egyáltalán nem csurog belőle az olaj, miközben arról beszélünk, hogy milyen színű, meg hogy milyen gyorsan tud menni, meg mennyi alatt gyorsul föl 100-ra.
De amikor azt mondtad a felsorolásban, hogy milyen érzetet kelt bennünk, hogy ez maga a brand, tehát hogy ez közvetlenül a márka ígéret, ugye, és onnantól fogva pedig mondhatom azt, sőt, mondom is, hogy ugye szeretjük, és erre vannak kutatások, leegyszerűsíteni a választásainkat, tehát onnantól, hogy egy márkát befogadunk, megszeretünk, akkor onnantól saját életünket egyszerűsítve kitartunk mellett egész addig, amíg valami csalódást nem okoz. Amennyire én tudom, ez a kisebb értékű dolgoknál könnyebb, mosópor, sampon, akár egy borotva, egyszerűsíti az életemet, ha mindig úgy oda nyúlok az ABC-ben, mert mindig azt a sampont szoktam, és egy jó illatváltás van, akkor adok neki egy esélyt, de hogy nem akarom bonyolítani az életemet azzal, hogy milyen sokféle van. Egy nagy értékű tárgynál viszont, mint egy autó, amit példának hoztál, ott lehet, hogy azért több mindent mérlegelek, és nem mondom azt, hogy én mindig ezt az autótípust szoktam venni. Persze hát a márkahűség ott is nagyon erős, de szerintem, ha nagyon sok pénzt elköltök, akkor lehet, hogy mérlegelem ezeket a szempontokat is, amiket behoztál.
Zavarban vagyok ebben a dologban, én nagyon...
Függetleníted magad a márkáktól.
Próbálom egyrészt, másrészt próbálok hideg fejjel közelíteni, meg kívülről nézni ezt a dolgot. Ahonnan elindult a beszélgetés, tehát hogy ez egy manipuláció, ez egészen biztos, hogy ha manipulációt ezügyben egy negatív előjellel használjuk, akkor persze, hát szórakoznak az érzelmeimmel, szórakoznak az érzéseimmel, szórakoznak a véleményalkotási képességeimmel, és ezt elképesztően professzionális szinten, ugye egy hatalmas hadsereggel állok szembe, hogyha az autóiparról beszélünk, tehát egy színtervezővel, egy formatervezővel, egy luxus érzést tervezővel, egy csomóféle olyan szakembert foglalkoztat az autóipar, azzal foglalkozik, hogy az én szívemet és lelkemet valamilyen, vagy az eszemet elcsábítsa. Úgyhogy keménynek kell lenni, és okosnak.
Én azt terveztem, Balázs, hogy te nem a fogyasztót fogod most képviselni, a fogyasztót majd én képviselem a beszélgetésben. Arra gondolok, hogy vegyünk egy nem autót, hanem vegyünk valami olyan tárgyat, amire mondjuk azt, hogy tényleg szükségünk van. Tehát ne induljunk ki abból, hogy nem csak annyira tetszik, annyira jó formatervezése van, hogy vágyok rá, és egyébként fölösleges, hanem mondjuk, én egy vízforraló példát szeretnék idehozni, mert az egy olyan dolog, ami anyagilag olyan befektetés, de azért nem annyira vészes, nem kíséri végig az életünket, és mondjuk tényleg praktikus eszköz. Tehát, hogy választunk egy olyan funkcionális tárgyat, amire mondjuk azt, hogy szükségünk van, direkt, jól felmért, hideg fejjel, ahogy te mondtad, eldöntjük, hogy most veszünk egy vízforralót. A vízforralók versenyében ugyanakkor már rögtön belép az a terület, amiről kérdeznélek, az, hogy hogyan fog kiemelkedni, hogyan válik vonzóbbá az egyik a másikhoz képest, azon túl, hogy igen, tök igazad van, biztos van egy elektronikai leírás, hogy mennyit fogyaszt, meg mennyit forralja föl, de hát azért nem az alapján döntünk, hanem mi alapján.
Én magamból tudok kiindulni, vagy abból az irányból tudom ezt megnézni, ahogy én állnék egy ilyen feladatnak neki, illetve azt a nézőpontot is tudom képviselni, hogyha én, mint tervező, állnék neki egy ilyen feladatnak.
Mind a kettőre kíváncsi vagyok, mind a kettőt mondom.
Hát ha mint tervező állok neki a feladatnak, akkor biztos, hogy egy cégnél kezdődik valamiféle piackutatás, vagy valamilyen módon megpróbálják pozícionálni azt a tárgyat, amit létre akarnak hozni. Tehát kb. Hova célozzák, tehát hogy az alsó, prémium, középső tudjon valami extra ügyet, vagy pedig egyszerűen szeretnének belőle jó sokat eladni. Úgyhogy valószínűleg így indul egy tervezési folyamat. Ma már egész biztos, hogy inkább egy pénzügyi tervezéssel indul egy ilyen dolog, hogy mennyit akarnak rákölteni, és mennyit várnak tőle, ugye ez nem egy jó szolgálati dolog, bár az is előfordulhat, hogy mondjuk egy olyan tárgyat kell tervezni, amiből nagyon sokat kell, nagyon sok ember szorul rá mondjuk egy ilyen vízforralóra. Tehát ez az egyik irány, és akkor megnézik, hogy mi az, amit mondjuk egy alapszintű tárgynak tudnia kell, ugye azt bedugom a konnektorba, beleöntöm a vizet, fölforralja, és utána kiöntöm belőle, és lehetőleg ne csurogjon belőle jobbra-balra a víz.
Tehát ez a funkcionalitás. Okay.
És akkor ehhez el lehet kezdeni hozzáadni olyan plusz dolgokat, láttam, ami világít, látjuk, amiben látom a vizet, valami méri, valami visszaszámol, tehát rá tudok tenni olyan plusz funkciókat, vagy ilyen feature-öket, amitől ez a dolog okosabbnak, szebbnek, értékesebbnek, engem jobban támogatónak tűnik ez a tárgy, és ezt a végtelenségig lehet fokozni. Az egyik végén van a 12.000 forintos MediaMarktban alul lévő fehér színű, semmi extrát nem tudom, jó kis rövid zsinórral, hogy lehetőleg ne érjen el a konnektorig, és a másik vége pedig, amikor tényleg LED fényekkel és hőmérséklet kijelzéssel és minden kutyafülével kapok egy ilyen tárgyat, és akkor a másik oldalról jövök én, mint vásárló, és nagyjából megnézem akár a pénztárcám szerint, akár a vágyaim szerint, hogyha én egy nagy tea fan vagyok, akkor biztos szükségem van arra, hogy legyen benne hőmérő. Ha ez engem nem érdekel, mert csak az albérlőmnek akarom odaadni, hogy legyen neki vízfolyó, akkor megveszem a legolcsóbbat. Mind a két irányból tudom ezt a dolgot nézni, mint tervező, biztos, hogy az sokkal érdekesebb, amikor egy bonyolult összetett tárgyat kell létrehozni. És ebben egy kis szegmens ennek a tárgynak a formája, hogy ez hogy néz ki, hogy ez egy praktikus cucc, vagy pedig van valami egészen futurisztikus formája, vagy mondjuk mit tudom én, hogyha mondjuk egy KitchenAid vízforralóról beszélünk, akkor valahogy illeszkednie kell a KitchenAidnek egyéb konyhai cuccaiknak a formavilágába.
Ami nyilván a munkádat tervezőként befolyásolja.
Abszolút.
És van
az
egy sorvezető.
Az egy szempont, így van.
Én fogyasztóként elmegyek, ennél a vízforrálnál tudunk maradni szerintem, ezt mindenki maga elé tudja képzelni, elmegyek a boltba, vagy felmegyek a netre, most már inkább többször az, azzal a szándékkal, hogy vízforraló kell. Viszont szinte biztos, hogy nincs a fejemben az, hogy tök jó lenne, hogyha visszaszámolna a berendezés, vagy nem fogom magamban azt mondani, de jó lenne, ha látnám az oldalán, hogy éppen bugyog-e vagy nem. Ezekkel a feature-ökkel, vagy fejlesztésekkel, nem tudom, hogy a fejlesztés, azt majd te megmondod, akkor szembesülök, amikor a választékot látom, és olyankor kell meggyőzzem saját magam, vagy a fejlesztőnek engem, hogy ettől nekem jobb és több lesz az életem. Szándékosan használok ilyen nagy szavakat.
Más nem tudok erre mondani, igen, azt kell, hogy érezzem, hogy nekem több lesz a jobb lesz ettől az életem, szebb lesz ettől az életem. Ez nem feltétlenül igaz, hogy ez
benne. Ja, persze, én nem gondolom, hogy ez megváltja a sorsunkat, hogy a legjobbat választjuk, de azt gondolom, és ezt tapasztalom is, hogyha elmegyek maradjunk a médiamáknál, hadd örüljenek, akarok valami kütyűt, cuccot, vízforralót venni, és azzal szembesülök, hogy olyan feature-öket, olyan tulajdonságokat kezdek magamban méregetni, meg összehasonlítani, amit a boltba indulva fel sem merült bennem.
Ez egy tervezői felelősség is, de hát egy gyártói felelősség is, hogy mi mindent pakolok bele egy ilyen dologba. Az elején mondtam, hogy van egy valószínűleg egy pénzügyi vagy egy stratégiai tervezéssel indul el egy ilyen folyamat, hogy egyáltalán mit szeretnének, mit tudnak elkészíteni, mit lehet eladni az embereknek, vagy mit lehet, mi az, ami piacképes ebben a dologban, vagy meddig akarják eljuttatni ezt a terméket. Ez egy felelősség kérdés. Én sokszor, és itt ez egy személyes része a dolognak, elég kritikus vagyok ezzel a dologgal. Én nagyon sokszor látom, hogy nagyon sok olyan dolog, képesség van tárgyakba beleszuszakolva, amikre már egyszerűen nincs szükség.
Olyan szempont nincsen, hogy minél több dolog van belepakolva, annál nagyobb a szansz arra, hogy valami nem működik jól, félre megy, javítandó, vagy ezek bombabiztos feature-ek?
Hát itt jön be az, hogy melyik márkában hiszel, tehát hogy az a márka, amit látsz, az elhiteti-e veled, hogy te biztonságban vagy. Tehát ugye ez a ilyen klasszikus, ilyen magyar közhely, amikor egy ilyen francia autókra terelődik
azt
a szó.
Nem szeretjük.
Magyarországon így legyintenek egy francia autó. Az olasz autók még annál is rosszabbak.
Így van.
Mindenkinek, de hogyha én megnéznék nagyon szívesen egy ilyen kutatást, tehát hogyha lenne egy ilyen a francia autó, az olasz autó és a német autó, ugye a magyarok a német autóban bíznak, a román autóról ne is beszéljünk, hogy valójában emögött mi van, mert ez is egy olyan dolog, hogy ez is egy gyakorlatilag egy hitbéli kérdés. Tehát senki nem úgy megy el vízforralót vásárolni, hogy van nála, vagy biztos van 1000 emberből adja ki egy valamilyen értékelő rendszerrel megy, de hogy nagyjából a márkáknak el kell, hogy higgyük azt, hogy az mondjuk megbízható.
Tehát vagy tartós lesz addig az ideig, ameddig én használni akarom. Igen. Mi történik akkor, hogyha ez a képzeletbeli vízforraló rendelkezik visszaszámláló egységgel, amire nincsen igazából szükség, és mondjuk az tönkre megy. Tehát az van, hogy a vízforralomnak nem működik a visszaszámlálója. Eljutok-e addig a döntésig, hogy veszek egy új vízforralót? Megjavítatni nyilván nem fogom, tehát ez sajnos a mai világban egyre kevésbé merül fel. Hiányzik-e nekem annyira a plusz feature, hogy emiatt újra kinyissem a pénztárcámat?
Nézd, hogyha te a kedvelő vagy, tehát neked fontos az, hogy 90 fokos, vagy 95 fokos, vagy 75 fokos a víz, akkor biztos, hogy fontos. Tehát, hogy valószínűleg ez egy célszerszám a kezedben, ugye akkor ez nem egy általános fogyasztási cikk, hanem hogy ez egy spéci eszköz, ez egy spéci szerszám tulajdonképpen a vízforraló, de akkor egész máshogy állsz ehhez a dologhoz.
Visszajutottunk a funkcionalitás kérdéséhez.
Igen, mert akkor ugye akkor valószínűleg nem azt fogod nézni, hogy elég piros-e a burkolata, vagy elég fekete, hanem hogy ez tényleg klasszul megcsinálja ezt. És lehet, hogy ez tök jó, hogy erről beszélgetünk, ez nekem eszembe se jutott, hogy a tárgy, vagy a használati tárgy és a szerszám közötti különbség, mert a szerszámmal ugye valami fontos dolgot kell megcsinálnom, amire csak az jó. Egy eszköz, ugye van ez a mondás, hogy így után mindenből kalapács lesz, vagy hogy
mondjuk minden szögnek látunk.
Igen, pontosan igen, akinek kalapácsa van, az minden szög. Hogy általános eszközök vannak, és szerszámok vannak. Hogyha autót veszel, vagy autót akarsz vásárolni, vásárolni, de ha nem magadnak veszel autót, te nem azon, hogy egy, veszek magamnak egy autót, amivel eljutok A-ból B-be, hanem én egy taxis vagyok, vagy egy fuvaros vagyok, vagy egy olyan, tehát egy eszközt vásárolok, akkor már azonnal jövök, megyek a márkák között, akkor nem tapadok le az egyiknél, hanem azt mondom, hogy taxis vagyok, nekem az a lényeg, én ezzel pénzt fogok keresni ezzel az autóval. Tehát nekem, most nem azt mondom, hogy a márka mindegy, de hogy az árértékarány, a kényelem, a fuvar, blablabla, bla, ugye egy csomó szempontom van. Tehát hirtelen szerszámmá válik, ami addig egy kényelmi eszköz.
Vagy hát gondoljunk, nagyon izgalmas, amit mondasz, gondoljunk, amikor flotta vásárlással bíznak meg egy beszerzőt, igen, aki abszolút bizonyos szempontból márkavak kell, hogy legyen, hiszen azt fogja mondani, hogy 500 regionális képviselőnk van, akik robognak a csörökkel, szappanokkal, mindegy mivel, és ennyi kilométert fognak megtenni egy évben, ennyi autó kell, ennyi szerviz, hát a márka azért sokadik szempont
igen,
lesz.
Igen, igen, ez érdekes, igen, hogy ennél elenyészik ez a dolog.
Azt el tudom képzelni egyébként, hogy aztán mindjárt át akarok az ipari formatervezés egy picit lavírozni, de lehet, hogy a adott cégnek, és csak hogy mert kommunikációról beszélünk sokat, mondjuk lehet, hogy a skáláján az, hogy melyik brand, az lehet, hogy 2 pontot ér mondjuk a tenderen, flotta beszerző tenderen, mert hogy a mi cégünk nem furikázhat akármivel, de mondjuk valószínűleg egy nagyon pici érték lesz amellett, mint a funkcionalitásnak ezek a szempontjai, amiket te mondtál az előbb.
Ez érdekes még egy aspektus, hogy amikor engem reprezentál valami, hogy egy céget ez reprezent, biztos, hogy ez egy szempont. Tehát mondjuk vegyünk egy példát, amikor rendőrautókat választanak ki. Ugye egy ideig, nagyon sokáig Opel volt a rendőrautó, most azt hiszem Skodák talán, nem figyelem, megmondom őszintén, ami meg szokott ragadni, amikor az autópályán látok egy Audi, egy ilyen hiper-szuper Audi rendőrautót, akkor azt gondolom, hogy fú, abban jó lehet ülni, mert rendőrautó is, meg még plusz egy prémium kocsi, ez a kettő együtt, ez biztos állati érdekes, de például ennél, hogy valószínűleg ez itt elenyészik magának a jelentése, de például az, hogy Németországban, ha jól tudom, talán még ugye német autók a Csehországban cseh autó,
biztos vagyok,
tehát biztos,
persze,
hogy van egy ilyen dolog, hogy ha egy nemzet gyárt kocsit, vagy egy ország gyárt, vagy akkor valószínűleg abból választja ki. Tehát ott például lehet, hogy van egy ilyen hazafias része is ennek a dolognak, hogy ez a mi márkánk, miközben
hát
ugye...
Hát 2 szempontja is van, arra úgy, hogy belevágtam. Az egyik az, hogy ahol protokoll jelentősége van, állami vezető, rendőrség, stb., tehát ott van egy ilyen szempont is, de hát van egy ezen a protokollon túl egy financiális szempont is, amit Magyarországon, ha belegondolsz, a buszgyártás volt ilyen, hogy azért illett az Ikarusztól, meg nem tudom honnan rend, egy párféle busz azért készítettek itt is. Aztán ez ugye ellaposodott, és hirtelen a funkcionalitás. Metrókocsit meg nem gyártunk. Az orvosi eszközöket említetted, amiket egyébként reklámozni sem igen lehet, meg nincs is nagyon kinek, csak ilyen közvetlenül. Ezen túlmenően vannak olyan szerszámok, eszközök, tárgyak, amiket tényleg célszerszámként, ahogy te mondtad, használ az adott, illetve a szakmája űzéséhez, és azért ilyenkor valami icipici ipari marketinget egyszer tanultam, ilyenkor nem mennek rá annyira a csili-viliségre, hanem tudják azt, hogy egész másféle szempontokat fog valaki mérlegelni, amikor szerszámá válik a kezében. Mennyire számít a dizájn egyáltalán, vagy mennyire lehet csak kihegyezni arra, hogy mire fogja használni az illető?
Egy picit távolabbról kezdeném. Én rettenetesen élvezem azt, amikor látok egy tárgyat, amiről nem tudom, hogy mi az. Most már ugye egyre kevésbé találok ilyet, mert már nagyon sok tárgyat láttam. De régebben, hogy ezeket fel kellett fedezni. Sőt, az egyetemi felvételinken ez volt egy feladat, amikor az egyetemre felvételiztem, hogy ami leendő tanáraink úgy felvételiztettek minket, hogy kiraktak az asztalra dolgokat, amikről nekünk egyrészt fel kellett ismernünk, másrészt ha tudtunk, akkor beszélni róla. Ezt én mai napig is borzasztóan szeretem, és most, amikor a gyerekeimmel megyünk ide-oda-amoda, és látok valamilyen tárgyat, amit ők nem ismernek, akkor ezt meg szoktam nekik mutatni.
Ugye ez magnókazetta.
Magnókazetta, tárcsás telefon. Ugye ugyanúgy, ahogy én mondjuk a szikratávíróról azt se tudtam, hogy kell használni. Időm előtti már lefutott tárgyak, ahogy mondjuk az én gyerekeimnek a tárcsás telefon már egy múltbéli vagy egy magnókazetta.
Az volt a kiinduló felvetésem, hogyha valaki kezében abszolút a funkcionalitás számít, akkor akkor hajlandó eltekinteni a kinézettől, vagy kevésbé igen, figyelembe
igen.
venni.
Szóval, hogy igen, ott kanyarodtunk el, hogy amikor egy tárgy önmagát elmagyarázza, hogy hogyan működik, tehát egy kalapácsot nagyjából tudom, hogy kell megfogni, vagy egy ásót, vagy egy fésűt, vagy egy székre, hogy kell leülni. Ezeket nagyjából úgy be tudom lőni a saját kultúrámban. Ezek az eszközök, vagy szerszámok, ezeket föl kell tudnom ismerni. És ugyanúgy, tehát mostanra tulajdonképpen a szerszámok, vagy a cél eszközök világába is bekerült abszolúta. Én ezt inkább stylingnak nevezném, tehát a design és a styling között. Tehát a design, amikor egy valódi problémára reagál a tárgy, jól, rosszul, de valahogy reagál. A styling az azt jelenti, vagy az pedig azt, hogy valamilyen módon akarok egy érzetet társítani mellé. Egy érdekes sztorit mesélek csak, hogy kiderült kutatásokból, hogy a szerszámokat, főleg varkács áruházakban nem csak férfiak vásárolják, nem csak a használók vásárolják, hanem ajándékba is adják őket. És ezért a tárgyaknak egy részének úgy kell kinézni, hogy akik ajándékba adják, akik nem feltétlenül ismerik ezeket a tárgyakat, azok is valamilyen módon el tudják képzelni, hogy ezek nagyon hasznosak, állati jól lehet őket megfogni, és ezért a tárgyak egy kicsit olyanok lettek, mint a Hulk, hogy így ugye ilyen voltak egy kisméretű, egyszerű, hogy gondoljunk egy fogóra, és ma elmegyek az Obiba, megnézek egy tök egyszerű fogót, erős nyele van, több rétegű műanyagból van, az a cél része egy kicsit meg van munkálva, tehát hogy többet mutat magából ez a tárgy, mint amilyennek lenni kell. De ez a spéci szerszámoknál is látszódik, az ember megy egy makita, látszik, hogy színei vannak, karaktere van, egyből fölismerem, hogyha munkások dolgoznak, látom a szerszámaikon, hogy körülbelül melyik márkát választják. Tehát ez a styling tulajdonképpen ez bekúszhat már ide is, tehát nem tudok ma egy vésőt eladni, egy darab vasat, hanem annak valami szint kell adni, annak valami márkát kell adni. Ilyen a világ, ezt most lehet szeretni, vagy nem szeretni. Ez van, tehát hogy ez megjelent itt is ez a dolog.
De ha nem értek hozzá, mert ajándékba veszem, akkor nagyon könnyű félremenni egy olyannal, hogy fú, hát ez nagyon tartósnak, meg stabilnak tűnik, ezt választom. Miközben azért az ár az ugye eligazító szokott lenni, tehát az ember mondjuk bort vagy viszkit visz valakinek, és tudja, hogy a legfelső polcra a legtetejét választom, akkor valószínűleg az jó, de azért egy ilyennel, ami nagyon megtévesztő külsejű szerszám, simán lehet, hogy a legbóvlibbat veszem
igen,
meg.
Igen, ez pontosan így van. A formatervezők tudják azt, vagy akik ezt tanulta ezt a szakmát, és műveli, tudja azt, hogy mik azok a formai jegyek, amik egy tárgynál azt mutatják, hogy én erős vagyok, én tartós vagyok, én velem jó nagy vastag csavarokat be lehet hajtani, vagy jó nagy lukakat lehet fúrni. Tehát, hogy azok a formai jegyek, micsodák, mi az a színezés. Tehát egyszerűen egy alkalmazott művészeti forma, ugyanúgy, ahogy egy filmzenénél, akkor jön a gyilkos, akkor hallom a rémisztő zenét, amikor pedig a szerelmes egymásra talál sok-sok év után, akkor pedig a lágy zongora hang. Tehát ugyanúgy egy formatervező is formákkal és színekkel operál, ahogy egy filmzeneszerző hangokkal és érzetekkel.
Volt zeneszerző vendégem a Krízisek és pofonokban, úgyhogy nagyon találó a példa. Mondasz-e olyan, vagy megnevezhető olyan jegy, amiket az előbb mondtál, hogy lehet tudni azt, hogy mi az, amire rácuppan valaki, mondjuk maradjunk akkor most a szerszámoknál. Tehát, hogy mitől fogom azt hinni, hogy ezt kell hazavinnem, ezt a csípőfogót? A vastagság,
vastag, szögletes formák, sárga, fekete kombináció, kék, fekete kombináció. Tehát én erőteljes.
Szaki.
Igen, hogy semmiképpen sem pasztelszínek, tehát hogy egy pasztelszínű fúrógép és egy
filigrán.
És egy rózsaszín filigrán. Igen, tehát alap.
Funkcionalitást nagyon szaki módon választom ki, hogy nekem mi kell, mert használni fogom, és azt látja-e az az illető, aki számára mondjuk dolgozom ezzel, mire gondolok, szokták, vendéglátás engem nagyon érdekel, és szokták mondani, hogy na ez a kávéfőző, a kávéfőzők Ferrari-ja, ez a sonkaszeletelő, a sonkaszeletők Ferrari, és akkor a Ferrari-ról is lehetne már is beszélni. Ezeket az eszközöket a vendég látja, vagy láthatja, de van egy csomó olyan nagy gépezet, vagy amit egyébként maga, aki igénybe veszi, az nem lát, hanem csak aki használja, azt tudja, hogy ne, ez most Ferrari. Ilyenkor a csili-vili ugyanúgy megjelenik a nem látható részben is?
Én is nagyon bírom egyébként ezeket az élelmiszeripari gépeket, meg ezeket a nem látható dolgokat, vagy az ember, amikor a Mekiben vár a valamire, és akkor ott én is szoktam nézegetni ezeket a tök egyszerű, négyzetes, rozsdamentes acél, nulla formálás a abszolút a célszerűség megfelelő tárgyak. Én azt gondolom, hogy ebben, mivel ugye ezeket szakemberek veszik maguknak, ezért ők pontosan tudják, és nem az érzelmeik alapján döntenek, hanem egyszerűen a tárgynak a tudása alapján. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy orvosi műszer beszerzésekor, vagy egy gépipari, nem tudom én, gyártóügy, vagy egy élelmiszeripari gép esetében. Ezeket a tárgyakat én például sokkal jobban szeretem, mert engem ugye én átlátok ezen a
téged szitán, nem lehet vagy megvezetni.
Engem sajnos ebbe az ügyben minden, nagyon sok másban meg lehet engem vezetni, de ebben nem. És azért én borzasztóan élvezem azoknak például a katonai dolgok, bár a céljukat nem szeretem, de rettenetesen élvezetes nézni, hogy egy-egy ilyen szörnyű monstrum, akár ezek az elképesztő tankok, amiket most Ukrajna felé mennek, hogy ezek micsoda elképesztő műszaki teljesítmények, van egy borzasztó erőteljes funkciójuk, és ez látszik is.
Egy kisugárzásuk.
Igen. És ugyanezekre a célgépekre, vagy a konyhai eszközökre, és visszatérve a kérdésedre, hogy itt valószínűleg a márka az egyfajta orientáció, tehát azt mondom, hogy ettől a gyártótól jókat vásároltam már, akkor valószínűleg a többi termékük is oké, de ezek kevésbé, azt gondolom, hogy kevésbé érzelmi döntések, mint anyagi, szakmai és egyéb az üzlethez szükséges döntések alapján vásárolják meg ezeket a gépeket. De a külalakjuk, azok általában elég őszinték, és én például ezt borzasztóan szeretem ezekben a tárgyakban.
Ez itt a Krízisek és pofonok, a Rádió Café 98-on. Orlai Balázzsal beszélgetek, aki a MOME tárgyalkotási tanszéknek az egyik alapítója és tanszékvezetője volt, most pedig a formatervező tanszéken tanít. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan.